Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. A tőzsde olyan, mint a nyomozás. Majdnem művészet. Kicsit matematika, kicsit sakkozás is. Türelemjáték. Millás reggeli.
A Millás reggeli szakmai együttműködő partnere az eMag webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital eMag Kft.
Na hát kicsit körbejárjuk ezt az OTP sztorit, miután tegnap már féláron is lehetett kapni a részvényeiből ugye a csúcsához képest, aztán zárásra korrigált némiképpen. És ugye hát mi is valami apropóból, vagy a tőzsde összefoglaló alatt ugye elkezdtük ezt feszegetni már ma reggel, hogy
hát én azt mondtam, hogy már... körbe ment ez a, ugye már is sarki fűszeresben is azt lehetett hallani, hogy 10.000 forint alatt most már be kell vásárolni.
Igen, kérdés, hogy be kell-e. Úgyhogy mindjárt megnézzük, hogy hogy jutott ide az árfolyam, és hogy mi mindent áraz a piac. Nagy Viktor a portfólió elemzője készített erről egy méretes összeállítást, és most olyan beszélgetünk. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Óriási forgalomban óriásit esett az OTP, ebben már láthatóan, ugye, aki vette a fáradtságot, vagy csak ahhoz vette a fáradtságot, hogy elolvassa azokat az elemzéseket, amelyek arról szólnak, hogy mekkora az orosz kitettség, mekkora az ukrán kitettség, ezeket levonogatja, számol, osszoroz, annak is föltűnhetett, ugye, hogy ez már valahol mélyebben jár ez az árfolyam, mint indokolt lenne.
Így van, és hát azért nagyon ijesztő az, hogy mennyire gyorsan romlik a helyzet. Néhány hónappal ezelőtt egyébként én is voltam már nálatok, és akkor még arról beszélgettünk, meg hát arról szóltak a hírek, hogy gyakorlatilag a nagy akvizíciós körút után összeállt az OTP csoport Albániában, Szlovéniában, Montenegróban, Moldovában vásároltak bankot, meg volt a nagy régiós lefedettség, tehát hogy összeállt az egész puzzle. És hát jöttek is az egyre magasabb árfolyamok, ugye 19.000 forint fölé emelkedett az árfolyam, bőven voltak már 20.000 forint fölötti célárak, és hát a következő évek egy ilyen 600 milliárd forint körüli profitot vártak az elemzők a banktól, tehát hogy egy ilyen ereje teljében lévő.
Igen, egy bombaerős, tőkeerős, bombaerős cégről beszélgettünk.
Pontosan. És ugye nagyon érthető, hogy mennyire gyorsan el tudnak romlani a dolgok. Ugye, hogy miért bántják az OTP-t? Hát azért, mert Oroszországban és Ukrajnában is jelen van. Tehát, hogy gyakorlatilag az elmúlt hetekben azt láttuk, hogy minden, aminek bármilyen köze van ez a két országhoz, az hát eladósorba került, és nagyon durva eladói nyomást láthattunk. Egyébként azt is érdemes megjegyezni, hogy ez nagyon nagy különbség van a között, hogy melyik részvénypiacot vizsgáljuk, mert minél közelebb vagyunk a háborúhoz, annál nagyobb volt az esély. És ugye láttuk azt, hogy gyakorlatilag az orosz részvényeket eltüntették a földszínéről, és a spektrum másik végén az amerikai részvénypiac tegnap most pont már emelkedett is.
Igen.
Egyébként egyébként jól megúszta, és hát sajnos mi ennek a spektrumnak így a nagyon-nagyon az Oroszország és Ukrajna közeli részén vagyunk, és hát ennek tudható be ez a hatalmas zuhanás, ugye, mint hogy
Viktor,
mondtátok, több mint 50%-os esett van.
Mennyire, azt értem, hogy van egy csomó olyan alap és olyan befektető, aki nagyon objektíven, nagyon matematikailag megvizsgálva racionális döntéseket hoz. De azért vannak olyan döntések is, amik nem racionálisak, hanem érzelmi jellegűek, tőkekivonás szempontjából. Ez elképzelhető, hogy ez is fenyegeti a magyar piacot és az OTP-t?
Egyértelmű. Tehát, hogy amikor olyat látunk, hogy napon belül 20%-ot meghaladó esés, az már a pánikszerű eladásnak a kategóriája. Főleg, hogyha azt nézzük, hogy ez nem egy kis papír, tehát, hogy a magyar, tehát, hogy nem csak a magyar piacon meghatározó, hanem mondjuk régióban is egy nagyon fontos részvényről beszélünk, és amikor ennek az árfolyama több mint 20%-ot esik, azt látjuk, hogy több száz milliárd forinttal csökken a piac értéke néhány óra leforgása alatt, az már a pánikszerű eladás. És egyébként ez nagyon fontos, hogy megjegyezni, hogy a forgalmak láttán, tehát az, amikor mondjuk az OTP átlagos forgalma mondjuk 5-10 milliárd forint békeidőben, és aztán azt látjuk, hogy ez felugrik mondjuk 60 milliárd forint fölé per nap, akkor már tényleg arról beszélünk, hogy itt már nem csak Mari néni hagyja el a részvényeit, hanem itt nagy szereplőknek az eladásai is benne vannak. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy vannak olyan alapok, amelyek villámgyorsan zárják a pozíciójukat, mert éppen egy másik piacon szükség van a tőkére, pozíciók likvidálása is előfordulhat. Tehát azt látjuk, hogy itt már bőven nem a lakossági eladásokról van szó, hanem egészen fajsúlyos szereplők is kiszálltak az OTP-ről.
A technikai háttéren kívül, mert ezek ilyen technikai jellegű dolgok, hogy amikor egy alap likvidál, felszámol, csökkenti a súlyát, stb. Mennyiben lehet benne az árazásban az, hogy már a jövőt feszegetik, hogy milyen kihatása lehet ennek a gazdaságra? Ugye már lehet látni a kétszámjegyű inflációval rémítgető számításokat ez alapján, hát ugye az infláció az nem tesz jót a gazdasági növekedésnek, már vannak módosítások lefelé. Ez pedig nyilván egy banknak, mint ahogy több más egyéb vállalatnak is a gazdálkodására visszahathat.
Így van, mi néztük az OTP-nek a számolét, és hogyha azt nézzük, hogy mondjuk tegyük fel azt, hogy mondjuk mind a két operációból ki kellene szállni az OTP-nek, akkor mit bukhat el? Ugye itt elsősorban a saját tőkéről és az anyabanki finanszírozásról van szó. Itt a legfrissebb adataink azok tavaly szeptember végiek, és hogyha a két banknak, az orosznak és az ukránnak a számait összeadjuk, akkor nagyjából egy ilyen 600 milliárd forintra jutunk, ami nagyon-nagyon nagy, tehát egy hatalmas, egy bődületes összegről beszélünk. Viszont hogyha emellé oda tesszük azt, hogy az OTP árfolyam, egy piaci értéke pedig több mint 2300 milliárd forintot esett az elmúlt 3-4 hétben, akkor láthatjuk azt, hogy itt már bőven nem azt árazzák a befektetők, hogy Oroszországgal és Ukrajnával mi lesz, hanem úgy általánosságban mi lesz mondjuk a régiós gazdasággal, ahol az OTP erős. Én azt látom, hogy egy jelentős gazdasági lassulást áraznak már a befektetők, ráadásul egy olyan időszakban, amikor magas az infláció, tehát egy ilyen stagflációs helyzetet kezdtek el árazni, és akkor ehhez jönnek hozzá még egyéb tényezők, tehát az elmúlt időszakban már arról beszéltünk, hogy az Európai Jegybank is kamatot emelhet, hogy ez a kamatemelési ciklus általában jót tesz a bankoknak, a profitabilitásukat javíthatja, ugye ebből most lehet egy visszalépés is az orosz-ukrán háború miatt, tehát hogy nagyon-nagyon sok minden, és akkor ugye azt is látjuk, hogy egy Sberbank meg Európában csődbe tud menni, tehát hogy ez meg megint csak annak ellenére, hogy ez direktben, közvetlenül nem érinti az OTP működését, és a bankszektor is egyébként egészséges, és minden megy tovább.
Igen, ez fontos hangsúlyozni a Sberbank problémája mellett.
Ez nagyon fontos, hogy ez teljesen független esemény, viszont megint csak felhívja a figyelmet a bankoknak a sérülékenységére, és nyilván nem tesz jót a hangulatnak.
Aha, világos. Holnap jön a gyors jelentés, ez mennyiben adhat támaszt, hogyha esetleg ugye ez a múlt, tehát ott még biztosan jó számok fognak jönni, mennyiben segítheti azt, hogy esetleg legalább egy ilyen szusszanásnyi az újabb információk, újabb hírek és adatok megérkezése előtt mondjuk itt valahol 10 000 környékén megálljon ez az esés?
Igen, szerintem nagyon fontos egyébként a gyors jelentés abból a szempontból, hogy tényleg sok üzenetet küldhet ezen keresztül a bankcsoport, a befektetőknek, a piaci szereplőknek. Ja, már megérkeztek a legfrissebb várakozások az elemzőktől, ez alapján egy 126 milliárd forintos lehet a profitja a tavalyi negyedik negyedévben a banknak, és hogyha ezt összeadjuk az előtte lévő 3 negyedével, tehát megnézzük, hogy mennyi volt 2021-ben a profit, egy ilyen 460 milliárd forint jön ki, tehát bődületes összegről beszélünk, és akkor az a nagy kérdés, hogy elkezdem már mondjuk előre céltartalékolni a bank. Uh-huh. Tehát azok a számok alapján, amiket a bankcsoportnál mondjuk a tavalyi negyedik negyedévben láthattunk, vélhetően erre még nem kellene, hogy sor kerüljen, hiszen egy kifejezetten erős, egészséges operációról beszélhetünk. Viszont hogyha a bank már előre tekint és azt mondja, hogy Oroszországban, Ukrajnában igenis nagy veszteségek lehetnek, akkor elindulhat egy nagyobb céltartalékolás. Az elemzői várakozásokban egyébként ennek nyomát még egyelőre nem látjuk. Itt egy 23 milliárd forintos összegáz céltartalékolás soron tavalyi Q4-ben, ami egyébként alacsonyabb, mint a harmadik negyedéves 25 milliárd forint, tehát az elemzők ezzel még nem számolnak, itt azért jöhet egy nagy meglepetés, ami egyébként összességében nem biztos, hogy negatív, tehát hogyha a bankcsoport azt mondja, hogy nagyon erősek voltunk 2021-ben, félre tudunk tenni bizonyos összeget, ez akár megnyugtatólag is hathat az OTP piacán, de azt gondolom, hogy ez és egyéb információk, tehát minél több információt megoszt a jelenlegi helyzettel, lehetséges forgatókönyvekkel a bankcsoport, a befektetőkkel, annál inkább megnyugodhatnak a kedélyek, minél nagyobb a bizonytalanság, annál valakülisebb maradhat az árfolyam.
Világos, na hát ez holnap akkor kiderül. Nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést, jó munkát, szép napot neked!
Sziasztok.
Szia! Nagy Viktorral, a Portfolio.hu elemzőjével beszélgettünk az OTP-ről, és hát arról, hogy került ide, miért esett ekkorát, és hát természetesen kicsit holnapi kilátásokról is, hiszen akkor jelenik meg az OTP. tavalyi negyedik negyedéves eredménybeszámolója, illetve a teljes éves.
Igen, itt kell mondani, hogy a Sberbankról is beszélni fogunk még részletesen. Nagyon sok mindenkit érint a bank csődje, és az, hogy most mit lehet a lakossági ügyfeleknek és a céges ügyfeleknek tenni, úgyhogy erről is lesz szó, nem a mai műsorban, de szervezzük ezt a beszélgetést.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében.